Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 25. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a 488. énekünket lapozzuk fel, és ezzel dicsérjük a mi Urunkat. 488. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Énekeljük el mind a négy versével ezt az énekünket.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg Bírák könyvéből, a Bírák könyvének 6. részéből. A Bírák könyve 6. részéből olvassuk Isten igéjét a 7. verstől, a 24. versig. Mikor pedig kiáltottak vala az Izrael fiai az Úrhoz, Midián miatt, prófétát küldje az Úr Izrael fiaihoz, és mondanékik. Azt mondja az Úr, Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából, és én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezükből, akiket kiűztem előletek, és néktek adtam az ő földjüket. És mondék néktek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emóreusok isteneit, kiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. És eljöve az Úrnak angyala, és leült ama cserfa alatt, mely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Jóásé vala, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midiániták orcája elől. Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és mondanéki, az Úr veled, erős férfiú. Gedeon pedig mondanéki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenő csodadolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, mondván, nem az Úr hozott té fel minket Egyiptomból, most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midiániták kezébe. És az Úr hozzáfordult, és mondta, menj ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midián kezéből, nem de én küldelek téged? És mondanéki, kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondanék ki az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Ő pedig mondanék ki, ha kegyelmet találtam szemeid előtt, kérlek, adj nekem valami jelt, hogy te szólasz én velem. El ne menj, kérlek, innen, amíg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elédbe. Azt pedig mondta, én itt leszek, míg visszatérsz. Gedeon pedig elment, és elkészített egy kecskegödőjét, és egy efa lisztből kovásztalan pogácsákat, és betevé a húst egy kosárba, és a húslevét fazékba, és kivivé hozzá a cserfa alá, és felajánlá néki. És mondta néki az Isten angyala, vegyed a húst és a kovásztalan kenyereket, és ragd erre a kősziklára, és a húslevét öntsd rá, és úgy cselekedék. Ekkor kinyújtá az Úrnak angyala pálcájának végét, mely kezében vala, és megérinté a húst és a kovásztalan kenyeret. És tűz jött ki a kősziklából, és megemészté a húst és a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt az ő szemei elől. Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, mondta Gedeon, jaj nékem, Uram Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre. És mondanék ki az Úr, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. És épított ott Gedeont oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jahve Salomnak, azaz az Úr a béke, amely minden mai napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked a mai vasárnapot, amikor újra megállhatunk előtted, és együtt a közösségben magasztalhatunk téged. Téged, aki eljöttél és meghaltál a kereszten, elvitted bűneinket és bűneink büntetését. És köszönjük, hogy néked nekünk kiérdemelted a bűnbocsánatot, az Istennel való közösséget, az örök életet és annak minden áldását. Köszönjük néked, hogy feltámadtál a halálból és élsz. Köszönjük, hogy ma is a te feltámadásodra és dicsőségedre emlékezhetünk ezen az Isten tiszteleten. Urunk Jézus, kérünk, hogy te szólíts meg minket ma az ígédből, te formáld hitünket, gondolkozásunkat, egész életünket, hogy hadd legyünk mi is a te szolgáid, akik valóban bíznak benned, és akik úgy indulnak a küldetésük teljesítésére, hétköznapi életük forgatagába. Kérünk téged, hogy szent lelked által mutasd meg nékünk ma is a te dicsőségedet, hogy lássunk téged, és a bizalmunk felébredjen, sőt, megerősödjön te irántad. Kérünk, áld meg együttlétünket, hadd dicsérjünk, és hadd magasztaljunk téged teljes szívünkkel. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük el a 234. énekünk 2. versét. 234. 2. versét. A 234. énekünk második verse így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nékünk. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a KT-ból a mai napra eső részt.
Kedves testvérek, a 7. parancsolat következik a sorban. Ne paráználkodjál, így hangzik a 7. parancsolat, és ezzel kapcsolatban a KT két kérdést helyez a szívünkre. Az első így hangzik, mi a 7. parancsolat értelme? Az, hogy Isten előtt minden nemű tisztátalanság kárhozatos, tehát azt nekünk is szívből utálnunk kell, és szeplőtelen tiszta életet kell élnünk, akár a szent házasságban, akár azon kívül. A második kérdésére és ráadandó válasz, csak a paráználkodást és más eféle rút dolgokat tilt-e meg Isten a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk egyaránt a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztaságban és szentségben megőrizzük. Megtilt tehát mindenféle tisztátalan cselekedetet, magaviseletet, beszédet, gondolatot és kívánságot, és mindazt, ami az embert erre ingerli. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Az írást pedig hallgassuk meg a Bírák könyve 6. részéből, a 11. és 12. versből. És eljöve az Úrnak angyala, és leült ama cserfa alatt, mely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé vala, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és mondanék ki, az Úr veled, erős férfiú. Kedves testvéreim! Az elmúlt vasárnapon láttuk, hogy Izrael népe elfordult az Úrtól, és ezért az Úr súlyos helyzetbe, kritikus helyzetbe vitte őket, mert szorongatták őket a midianiták, és már 7. éve történt az, hogy lerabolták őket újra meg újra, és nem maradt nekik se állat, se gabona a megélhetésre. Végül odáig jutottak, hogy az Úrhoz kiáltottak szorultságukban, nyomorúságukban, mert nem látták, hogy hogy tudnának ebből a krízisből kimászni, kiszabadulni. És megértettük, hogy az Úr nagy irgalmasan és nagy kegyelmesen meghallgatta őket, és küldött nekik először is egy prófétát, aki emlékeztette őket magára az élő Istenre, és az Istennek a velük kapcsolatos igényeire, amiket ők enyhén szólva is lábbal tapostak. Tehát bűnbánatra hívta a népet, és azzal együtt az élő Istenhez való visszatérésre. De nem csak ezt tette Isten a szabadulásuk érdekébe, hanem azt is, amit ma kezdtünk el megfigyelni, hogy Isten elküldte az ő angyalát, akiről már mondtam, és most is mondom, hogy az nem csak egy angyal, hanem az ő maga volt. maga Krisztus jelent meg az Ószövetségben, úgy nevezik ezt, hogy Krisztofánia, Krisztusi megjelenés. Krisztus ment el ehhez a bizonyos Gedeonhoz, hogy őt magához békítse, és aztán elküldje arra a szolgálatra, amit az ő életének a szolgálata, a feladata volt. Azzal kezdődik ez a mai szakasz, hogy az Úr megjelenik. Így mondja az írás, hogy megjelenik az Úrnak angyala. Az Úr megjelenik. Azt jelenti, hogy Isten kinyilvánítja magát. Isten kinyilvánítja magát. Eljött az Úrnak angyala, és leültem a cserfa alatt, mely Ofrában volt, ami az Abiézer nemzetségéből való Jóáséval, és a fia Gedeon búzát csépelt a pajtába, hogy megmentse a midiániták orcája elől. Tehát Krisztus eljön, megjelenik ennek az embernek. Ez a megjelenés, ha elgondolkozunk rajta, hogyan is jellemezhető, először is egy hivatlan, egy kéretlen megjelenés. Gedeon nem kérte az Urat, hogy jelenjen meg neki. Az Úr Jézus megjelen neki. Kéretlenül, hivatlanul. Éppen akkor, amikor Gedeon a maga hétköznapi gondolataival volt elfoglalva, és végezte a maga hétköznapi munkáját, hiszen csépelt egy pajtában, éppen akkor felbukkant a látóterében az Úr. Ez pontosan így történik velünk is, testvérek. Pontosabban nem teljesen így történik velünk, mert nem jelenik meg nekünk Jézus, hogy így mondjam, megfogható, látható formában és alakban, de mégis megjelenik a Biblia szavain keresztül, testvéreim. Megjelenik akkor, amikor végezzük a hétköznapi dolgainkat, el vagyunk foglalva a dolgainkkal, egészséggel, betegséggel, otthoni munkai munkáinkkal, küzdünk, harcolunk, félünk, kérdések izgatnak bennünket, ez az van az életünkben, kinek micsoda, és egyszer csak az Úr az ő igéje által, az evangélium által berobban szinte az életterünkbe, a látóterünkbe. Megnyilvánul nekünk is úgy, hogy megszólít bennünket az ige által. Az ige által. Az Isten megjelenése leginkább, vagy Isten megszólítása, személyes megszólítása velünk is kéretlenül, váratlanul, hivatlanul történik. Aztán lássuk megint ezt a régi megjelenést, amikor is Isten angyala úgy jelent meg Gedeonnak, hogy elrejtette a maga dicsőségét. Elrejtette a maga dicsőségét. Ha az Úr angyala, vagyis az Úr maga nem korlátozza a dicsőségét, akkor, és úgy jelenik meg, akkor abba Gedeon belepusztult volna. Belepusztult volna, mert a bűnös ember nem láthatja Istent a maga teljes dicsőségében úgy, hogy azt túlélje. Ugyanez elhangzik már az Ószövetség más pontján is, Mózes második könyvében olvassuk, hogy Isten dicsőségét akarja látni Mózes. És akkor Isten azt mondja neki, hogy el kell, hogy rejtselek a kőszikla hasadékába, be kell, hogy takarjalak, mert nem láthatod az én dicsőségemet, mert nem láthat engem ember úgy, hogy élve maradjon. Isten elrejti a dicsőségét. Amikor Jézusban eljött erre a földre, akkor is elrejtette a dicsőségét az Isten. És amikor hozzánk jön a Bibliában, a bibliai ige alakjában, az evangélium drága szavaiba, testvérek, amikor halljuk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki meghalt és feltámadt, és az ő érdeméért megbocsátattak a bűneink, és Isten elfogadott, és vele élhetünk megbékélve, ha hiszünk az evangéliumba, amikor ezeket halljuk, testvérek, szolgai formában jelenik meg nekünk is az Úr. Nagyon eltakarja előlünk a dicsőségét, hogy ne semmisítsen meg bennünket. És ebből érezzük, hogy az Úrnak ez megint a régi megjelenése mennyire kegyelmes, mennyire irgalmas. Ő nem akarja a bűnös ember halálát. Nem elpusztítani akarja, hanem azt akarja, hogy éljen. Hogy benne bízzon és éljen. Hát olyan csodálatos, testvérek, hogy az Úr megtehetné azt is, hogy bármelyikünket, hogy így mondjam, elpusztít. És rögtön a kárhozatra vet minket. De azt ő nem így, nem ezt akarja. Hanem azt akarja, hogy az ígébe hozzánk jön, váratlanul fölbukkan a gondolatainkba, az életterünkbe, fölragyog nekünk valahogy az ő dicsősége, és ez olyan kegyelmes, ez olyan irgalmas megjelenés a részéről. Szeretetteljes megjelenés, kedves megjelenés. És ugyanakkor, testvérek, ha megint nézzük ezt a régi történetet, azt látjuk, hogy egyszer csak aztán valamivel később a találkozás során Isten megmutatja, azért villanásszerűen megmutatja Gedeonnak a dicsőségét. Úgy egyszer csak mégis elé tűnik valami annak az alaknak, annak a személynek az isteni fenségéből, aki megkereste őt. Akkor, amikor emlékeztek, hogy hozza Gedeon azt a kis húst, meg pogácsákat, és a hús levét, és mondja neki az úr angyal, hogy tedd le arra a sziklára, és akkor leteszi oda, és az úr angyal a botjával hozzáér a húshoz, és a sziklából tűz csap ki, és elégeti az áldozatot. És akkor Gedeonról olvassuk, hogy hirtelen megérti, hogy az úr volt az, az úr volt az. Valóban az úr volt, jól sejtettem, de tényleg ő az. És akkor azt mondja, mindjárt meghalok. Akkor most ezt, mert ezt nem élheti túl ember, én is meg fogok halni. Mert látta egy pillanatra az Isten dicsőségét, ő is. Ugyanúgy, amikor az Úr Jézus itt járt a földön, akkor is ilyen villanásszerűen megmutatta az ő isteni dicsőségét. Amikor meggyógyította a betegeket, vagy parancsolt a tengernek, vagy a szeleknek, vagy halottat támasztott, akkor is, mint hogy kivillant volna az ő isteni fensége, de nem úgy, hogy megsemmisítette volna az embereket, hanem hogy azért lássák, hogy ő milyen hatalmas. És a Biblia által, testvérek, nekünk is megmutatja az Úr. Akár e történet, vagy Jézus történetei által, Jézus elénk villantja az ő dicsőségét. Hogy nehogy azt higgyük, hogy azért, mert eltakarja irántunk való szeretetből az ő fenségét, azért ő nem az a fenséges úr, de az a fenséges úr, aki meg tudna bármelyikünket semmisíteni, hogyha akarná. De nem akarja, mert irgalmas hozzánk is, mint Gedeonhoz is volt. Látjátok, testvérek, hogy az Úristen ezzel a kegyelmes és mégis dicsőséges megjelenésével Gedeont megkeresi, és azért keresi meg őt, mert egyszerűen ki akar őt emelni a népének a tagjai közül. Ez egy drága dolog, hogy neki megjelenik az Úr, másoknak nem jelent meg. Őt megkülönböztette. Őt kiemelte a népe tagjai közül, mert nem jelent meg mindenkinek az Úr. És ha nekünk is megjelenik az Úr az igében, testvérek, az evangéliumban, akkor azáltal bennünket megkülönböztet. Azáltal kiemel minket, mert nem mindenkihez szól az Úr azért a világba, testvérek. És hogy hozzánk szól, az azt jelenti, hogy kiemel minket, megkülönböztet minket ilyen formában. Megmutatja nékünk a dicsőségét. És ezzel, testvérek, ő nem csak, hogy megkülönbözteti Gedeont, hanem Gedeont, mint majd látjuk is, ki akarja őt mozdítani az ő megszokott életmenetéből. Figyeljétek meg, ez nagyon fontos. Ki akarja őt mozdítani a megszokott gondolkodásából, életviteléből, a megszokott pályáján, ami már mozgott egy jó ideje. Ez a fiatal ember. Ő egyszerűen beavatkozik az életébe, amikor így megjelenik neki. Mert más emberi akarja őt tenni. És az ugyanúgy van, testvérek, hogy Jézus, amikor az íge által megkeres minket, akkor azért keres meg, nem csak mert megkülönböztet minket másoktól, hanem azért is, mert más emberek ki akar bennünket tenni. Más emberek ki akar tenni. Ki akar mozdítani minket a megszokott életmenetünkből, gondolkodásunkból, szokásainkból. Lehet, hogy vannak olyanok, akik eljönnek ide a templomba, és azt mondják, hogy na, ez a lelkész, ez akar tőlem valamit. Mindig akar tőlem valamit. Nem hagy békén. Nem biztos, hogy én nem hagylak békén. Lehet, az Úr nem hagy békén. Lehet, hogy elmennek innen emberek, vagy elmentek már eddig is, mert azt mondták, hogy őket hagyják békén. Ők elmennek egy olyan gyülekezetbe, ahol őket béké adják, ahol azt hisznek, amit akarnak, úgy élnek, amit akarnak, és a szószékről nem hallanak semmi olyasmit, ami megzavarná az ő kis csendes életvitelüket, amit maguknak kialakítottak. Aki nem avatkozik bele az értékrendjükbe, meg a gondolkozásmódjukba, meg a hitükbe, nem úgy hagyja őket, ahogy vannak. Ide nem jövök, mert itt nem ez történik. Hát az Úr nem ezt akarja, testvérek. Az Úr nem hagy minket békén. Ha egyszer Krisztus az ő dicsőségébe megjelenik nekünk, akkor megkülönböztet minket, és meg akar minket változtatni. Egyfelől maga mellé akar minket egyértelműen állítani. Azt akarja, hogy ő legyen nekünk a legfontosabb, a legelső a szívünkbe és az életünkbe. És lehet, hogy hívőként is meg akar minket változtatni, mert lehet, hogy hívőként is olyan piszoklusta emberek vagyunk, hogy csak na. Hogy egyszerűen bele testpedünk egy jó kis polgári, kényelmes hívő életbe, aztán nem csinálunk semmit, nem mozdulunk sehova és semerre. Csak ülünk a magunk helyén, önmagunkkal elégedve, meg az Úrral megelégedve, elmegyünk a templomba, hogy az Úr szóljon hozzánk, aztán hagyjuk az egészet, és nem teszünk két fűszálat se keresztbe az Isten dicsőségéért. Az Úr meg megjelenik, testvérek, és ki akar minket, nem nagy elméleteket akar tőlünk az Úr hallani. Nem kíváncsi az elméleteinkre. Gedeonnak se volt kíváncsi az elméleteire. Az Isten őt szolgálatba akarta állítani. Meg akarta mozdítani, hogy lépjél ki a tettek mezére, ne otthon ücsörögjél, azt okoskodjál magadba. Vagy ne a templomba ücsörögjél, azt ott okoskodjál magadba. Mert ez nagyon kényelmes dolog, roppant kényelmes dolog. A fejed már ekkora. Minden tudsz, amit csak tudni lehet. Akkora nagy okos hívő vagy, hogy már szörnyű. De két fűszálat nem teszel keresztbe az Úrért. A gyakorlati szolgálatnak a mezején. Isten ezt nem hagyja, testvérek. Egy hívő embert nem hagy az Úr. Megjelenik és megmozdít. Ne légy egy passzív ember, hanem gyerünk. Gedeont az Úr megszólítja, hogy legyen az övé. Mármint, hogy Gedeon az Úré legyen egyértelműen, és utána pedig induljon, aktivizálódjon és csináljon valamit. Ne okoskodjon, csináljon valamit az Úrért. Értitek? Na, az Úr megjelenik nekünk is. Mint ahogy neki is. Ezzel kezdődik ez az ő története. Nézzük második pontunkban azt, hogy az Úr megjelenésének vajon mi volt az oka. Gedeon mivel érdemelte ki azt, hogy az Úr ilyen kegyelmesen lehajolt hozzá, elrejtve a dicsőségét, egy kicsit meg is mutatva neki a dicsőségét, hogy így megkülönböztette őt, hogy meg akart őt magának hódítani, hogy ki akart őt küldeni a szolgálatba. Miért? Miért? Talán ez egy olyan nagyszerű ember volt, olyan kiváló ember, olyan egyedi ember, valamivel magára vonta az Úr kitüntető figyelmét és megkülönböztetett figyelmét. És testvérek, hogy kezdjük vizsgálgatni ezt a Gedeont, egyre inkább látjuk, hogy ebbe az emberben nem volt semmi különleges. Semmi. Egy hétköznapi ember volt, átlag ember volt, átlagos fiatal ember, sőt, egy bűnös átlagos fiatal ember. A neve, azt jelenti, a Gedeon azt jelenti, hogy levágó. A levágó, aki levágja az oltárt, majd látjuk a bálványoltárt, aki levágja a bálvány szobrot, levágja a Midianit, levágó. A külsejét illetően szép ember volt. Testvéreit később a Midianit a fejedelmek úgy jellemezték, hogy olyanok voltak, mint te, királyfiakhoz hasonló orcájúak. Királyfiakhoz hasonló orcájúak. Családi állapotáról tudjuk, hogy ekkoriban már nős volt, mert volt neki egy fia, Jéternek hívták, az volt az ő első szülöttje, akit már magával vitt a midiániták elleni csatába. Csak még az egy fiatal, nagyon fiatal emberke volt, de már ott volt a csatába egyébként. Aztán, ami a munkáját illeti, látjuk, hogy mit csinál. Hát mezőgazdasági munkát végzett, szépen gabonát csépelt. Azért zárt helyen, mert félt a midiánitáktól, meg lehet a zsidóktól is félt, hogy valaki lenyúlja a gabonáját, ami nagy nehezen ugye megtermeltek. Azt is gondoljuk, hogy egy ilyen átlagosan gazdag ember volt. Tehát nem volt túl gazdag, de nem volt túl szegény se. Volt neki 10 szolgája, mint a következő történetből majd kiderül. Olyan középosztálybeli ember. A személyiségét illetően azt látjuk, hogy egy kicsit olyan félős ember volt, de azért nem annyira. Mert amikor félt, akkor mindig megalapozott volt a félelme. Mert akár, majd látjuk, hogy az apjának az oltárát kellett lerombolnia, akár a midiániták ellen kellett támadnia. Ezek nem olyan cselekmények voltak, amikor olyan könnyűek lettek volna. Természetes, hogy az ember fél. Még ki is derül, hogy jogos volt a félelme. Tehát amikor az apja oltárát lerombolja, mindjárt majdnem meg akarják ölni. Amikor a midiániták jönnek, akkor nem tudom hányszoros túlerőbe vannak. Jogos a félelem. Tehát, de azért nem volt egy ilyen árnyékától is megijedő ember, ne így képzeljük el. Jogos volt a félelme, de látjuk majd, hogy hittel le is tudta ezt győzni, ezt a félelmességét. Aztán azt is látjuk, hogy az Úr népét, az Isten népét szerető, a saját népét szerető ember volt. A sorsuk aggasztotta őt, hogy mi van, hogy van, miért van. Ezen gondolkozik, amikor az Úr angyala megszólítja, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket, nem minket személyesen, hanem bennünket, mint népet, miért ért bennünket ez a csapás? Kérdezi. Nyilván a szavaiból kiderül, hogy egy frusztrált ember volt, aki nem nagyon látta a jövőt, inkább csak ugye arra a cséplésre koncentrálgatott ott. Azt is látjuk, hogy nem volt egy magától elszállt ember. Azt mondja, én a Manassé törzséből való vagyok, az egyik legszegényebb nemzetség, az egyik legkisebb nemzetség volt a zsidók közt, és az atyám családjába is az egyik legcsekélyebb ember vagyok. Nem volt egy ilyen önmagától elszállt, egy ilyen önbizalomtól duzzadó, kiha én nem, emberke. Semmi különleges nem látunk benne. Amivel ő kiérdemelte volna, hogy az Isten így odaforduljon hozzá, és az Úr így megkeresse, meg meghódítsa, meg elküldje az aktív szolgálatba. Talán kérdezzük, hogy talán a hite volt olyan erős? Hát testvérek, pont a zsidó 11-ből olvassuk, hogy a hithősök között van felsorolva, de hát pont azt látjuk az egész történetben, hogy hát őneki aztán kezdetben hite az nem nagyon volt egyáltalán. Pont az Isten állandóan a belévetett bizalmát erősítgeti neki, ugye nem azért olyan nagy hite volt, nem azért jelent meg neki. Akkor gondoljuk talán ilyen lelki hit is, óriási lelki hittudomány, vagy hit ismeret jellemezte őt, rengeteg mindent világosan látott. Hát testvérek, ez se. Azt mondja ott az Úr angyalának, hogy hát az Úr elhagyott minket, és adott a midiániták. Mint hogyha az Úr lenne a hibás azért, hogy most itt tartunk. Még az Urat okolja azért, hogy hova jutottak ők. Nem, ahelyett, hogy azon síránkozott volna, hogy mi hagytuk el az Urat. Nem, az Úr hagyott el minket. Az, hogy mi elhagytuk őt, az nem érdekes, azt nem látja. Egyszerűen nem látott világosan ez az ember. Akkor azt sem mondhatjuk róla, hogy az Isten törvénye szerint élte volna az életét, hiszen biztos, hogy úgy szocializálódott otthon, hogy ő neki az, hogy az Isten az ott van valahol, de a hétköznap életünket a Baál meg Asera irányítja, ez természetes volt. Ebben nem látott semmit. Amikor később valamivel le kellett rombolni az oltárt, a Baál meg Asera oltárt, a bálványok oltárát, akkor kezdte érezni meg kapizsgálni, hogy ez valami rossz volt eddig, nagyon rossz, valami, ami nem tetszik az Úrnak. Tehát ő nem úgy élt, ahogy Isten parancsolta az ő törvényébe. Egy egyszerű embertestvérek, aki nem érdemelte ki semmivel, hogy az Isten fia, az Úr őt megkeresse, meghódítsa, elküldje a szolgálatba, ilyen nagy és súlyos szolgálatba, mint ami elküldte, és megáldja utána a vállalkozásba. Csak kegyelem, hogy az Úr így megkereste. És most magunkra gondoljunk egy pillanatra, testvérek, mi se vagyunk valami különleges emberek, egyikünk se. És az Isten népe soha nem volt az. Nem sokan hatalmasak, nem sokan erősek, nem sokan gazdagok, hanem a világ erőtleneit választotta ki Isten, a semmiket, mondja Pál a korintusi levélbe. És így van, testvérek, mind a mai napig. Nincs bennünk hit, amire az Úr tekintettel lehetne, hogy na ezért, mert te akkora nagy hívő vagy, hogy hozzád fordulok. Nincs bennünk semmi hitismeret, mert sokszor mi is olyan butaságokat gondolunk, meg mondunk, hogy szerintem az Úr csak csodálkozik, hogy mennyire bolondok vagyunk. Miközben magunkat nagy okosnak gondoljuk. Aztán testvérek, nem úgy élünk, hogy az Isten kívánná tőlünk. Bűnös emberek vagyunk, testvérek. Sőt, sokszor olyasmiket csinálunk, hogy bőven megérdemelnénk az Istennek a haragját, nem azt, hogy hozzánk forduljon irgalmasan, meg magához hódítson, meg elküldjön, meg megáldjon minket. Mindent érdemlünk, csak nem ezt. És mégis ezt teszi velünk, testvérek, mert kegyelmes hozzánk, mert irgalmas hozzánk is. És nézzétek ezt a nagy kegyelmet, hogy mit akar az Úr ebben a Gedeonban? Ez a harmadik pontunk, amire áttérnék most. Mi volt az Úr megjelenésének a fő célja ezzel az emberrel kapcsolatban? Az ő fő célja az volt, testvéreim, hogy megnyerje Gedeonnak a bizalmát. Bizalmát, hitét, szeretetét, odaadását. A Gedeon ennek a beszélgetésnek a során, amit felolvastunk, egy jelet kér az Úr angyalától, egy bizonyítékot akar kapni, hogy az ismeretlen személybe valóban az Úr jött hozzá. Egyértelműen tudni akarta, hogy nem valami becsapás áldozata, nem valami vicc áldozata. És azt mondja Istennek, hogy ha ugyan kegyelmet találtam szemeidbe, adj számomra jelt, hogy te beszélsz velem. Bizonyítsd, hogy te beszélsz velem. Gedeon, testvérek, nagyon őszinte volt. Ő nem mutatta azt, hogy ő nem kételkedik. Ő abszolút szilárd hitű. Nem. Ő bevallotta, hogy ő kételkedik. Ő nem tudja biztosan, hogy aki beszél vele, az most az Úr vagy nem. Bizonyíts be nekem, hogy te vagy az. Hozok neked egy áldozatot, és ha most azt megvárod itt, és elfogadod, akkor te vagy az Isten. Ha nem fogadod el, akkor te nem vagy az Isten. És mondja neki az Úr angyala, hadd hozzad. Gedeon elmegy, elkészíti a bőkezű áldozatot, az állatot és az állat és az étel áldozatot, és hozza vissza, és leteszi, mondja az Úr angyala, tedd le oda a sziklára, leteszi, önts rá a hús levét, ráönti, és történik, hogy az Úr botjával hozzá, és tűz kicsap a sziklából, és elég az áldozat. Elég az áldozat, megemészti, és ez volt a jel, amiből Gedeon megértette, hogy ez itt az Úr, mert elfogadta az áldozatot. Ez itt az Úr. Az Úr megmutatta neki, testvérek, itt mutatta meg, ahogy mondtam az előbb, megmutatta neki a dicsőségét, a fenségét egy villanásba, egy pillanatra, hogy lássa Gedeon, hogy tényleg ő volt az Úr. Felragyogtatja a dicsőségét, és miért ragyogtatja fel az Úr a jelben a dicsőségét? Azért, hogy a Gedeon bízzon benne. Bízzon az ő szavaiban, az ő beszédeiben, amit mondott meg, mond még neki ezután is. Gyermeki szívvel vakon higgyen az Isten szavába. Hát tudjátok a történetet már, mert biztos olvasgattátok, hogy tudjátok, hogy Gedeonnak nagyon oda kellett figyelni Isten gondolataira. És mindenben az utolsó pillanatig kellett neki engedelmeskedni annak, amit az Úr mondott, hogy siker koronázhassa és áldás koronázhassa az ő életét. De az Úr meg akarta nyerni a bizalmát. Ezért mutatta meg neki a dicsőségét. És az biztos, testvérek, hogy Isten mit akar velem, mit akar veletek? Azt meg akarja nyerni a bizalmunkat, a gyermeki hitünket, ő iránta, sőt az ő szava iránt, a Biblia iránt, a törvény és az evangéliuma iránt. Mert az Úrban bízni ezt jelenti, hogy a Bibliába bízok, az ő beszédébe bízok. És ezért nekünk is Isten mit csinál? Megmutatja a dicsőségét. Hol mutatja meg, kérdezzük? Itt. Itt mutatja meg a dicsőségét, a Bibliába. Hogy lássuk a Biblia szavain keresztül, olvassuk a törvényt, abba is ott ragyog előttünk Isten dicsősége, legfeljebb még nem látjuk, mert a lelki szemeink még lehet vakok, de majd ő megnyitja. Itt van a Bibliában Jézus Krisztusunk, akiben ugyancsak ott ragyog az Isten dicsősége. Lehet, hogy nem látjuk, de majd egyszer csak meglátjuk, mert a fény, a világosság kinyitja a szemünket, a vaksi szemünket, és nem megvakít, hanem látóvá tesz az Isten dicsősége. Őt látóvá. Miért? Miért mutatja meg nekünk a dicsőségét az Úr? Azért, testvérek, hogy mi bízzunk benne, vakon bízzunk, gyermeki szívvel bízzunk. Benne és abban, amit ő nekünk mond. Gedeon, amikor látja az Isten jelét, azonnal a páni félelem szállja meg. Itt voltatok valamelyik ünnepi istentiszteleten, húsvéttáján, beszéltünk Péterről. Amikor meglátta Jézusban, abban az egyszerű alakban meglátta az Isten fiát. És mit olvasunk? Hogy kiment a lábából az erő, és összeesett a csónakba, összeesett ott a hajójába, ugye? Távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Félt, rettegett, hogy mondja az ige. Gedeon ugyanezt a félelmet élt át, ugyanezt a rettegést, itt van előttem az Úr, végem van, mert nem maradhatok életben, az van az írásban, nem maradhatok életben. A szentet látták szemeim, az abszolút más kategóriát, aki erkölcsileg is tökéletes, és az ő közelsége a halált, a kárhozatot jelenti nekem. Nekem befellegzett, nekem végem van, összeroskad. Mint amikor tényleg ott vagyunk a halálunk előtt. És a halálfélelem szorítja össze a szívünket, testvérek. Ez egy nagyon mély tapasztalat. Nem baj ez, ha már volt ilyen tapasztalatunk az Isten előtt. Mert az Isten szent Isten. Ő tőlünk is teljesen eltérő, egy más kategória. És abszolút tökéletes. Mi meg abszolút tökéletlenek vagyunk, és teremmények vagyunk. Hozzá képest semmik vagyunk. Ha itt megjelenne az Úr dicsőség előtt, mindjárt elpusztulnánk abban a pillanatban, és a kározatra kerülnénk. Ha csak nem Jézusé már a szívünk. Halára rémülhetünk, megrendülhetünk a szent előtt. Az ő dicsősége előtt, miközben a hitünk iránta fölébred és erősödik. De olyan csodálatos, testvérek, hogy ezt a halára rémült Gedeont az Úr mindjárt megszólítja. Figyeljétek meg, olyan szép ez. Akkor ott majdnem összeesik szerencsétlen, a páni félelem vesz rajta előtt. Az Úr azt mondja neki, békesség neked. Békesség neked. Neked nem kell meghalnod. Ne félj, nem halsz meg. Az Úr rögtön az ő kegyelmével, az ő szeretetével vigasztalja, erősíti őt, mintha megint Jézust hallanánk, amikor Péter összeroskad majdnem előtte, és azt mondja neki Jézus, ne félj, Péter, neked nem kell félni. Gedeonnak is ezt mondja, és nekünk is ezt mondja az Úr, békesség néked, ne félj, tőlem ne féljél. És miért ne féljen Gedeon? És miért ne féljek én? Az áldozatért. Ami ott égett el az előbb az oltár helyett, ott azon a sziklán, de hát az is egy oltár volt. Az áldozatért békesség neked, Gedeon. És nekünk? Miért nem kell meghalni? Mert az áldozatért, amit Jézus mutatott be a kereszten, az ő kereszt áldozatáért szól hozzánk így az Isten. Békesség neked, ne félj! A megváltásod megtörtént. Bűneid meg elnyerték igazságos büntetésüket. Neked nem kell félni már a Szent Istentől. Legyen békesség a szívedbe. Békesség neked. Olyan szép ez, testvérek, amikor egy ember, aki valóban szembesül Istennek a dicsőségével, és szembesül a maga nyomorúságával, és ítéletre méltóságával, és összetörik a szíve, a lelke, a egész lénye, testvérek, és akkor hallja ebbe az összetöretettségébe, hogy békesség neked. Akkor Isten mondja ezt neki, az Úr mondja neki, békesség neked. Abban a pillanatban ez egy olyan vigasztalás, testvérek, egy olyan erő, egy olyan öröm, amit nem lehet elmondani. Amikor Gedeonnak ezt mondja Isten, hogy békesség neked, Gedeon, akkor Gedeonban olyan békesség és olyan öröm lesz, hogy rögtön épít egy oltárt. Ezzel folytatódik itt a történet, hogy épít még egy oltárt az Úrnak. És nem olvassuk, hogy ezen az oltáron áldozatot mutatott be. Csak épített egy oltárt. Nem tesz rá áldozatot, de tett rá áldozatot, testvérek. Ő maga volt az áldozat. A hála áldozat az Istennek. És ugyanúgy vagyunk, testvérek, mi is, hogy ha Isten megmutatja nekünk a dicsőségét, és összetörünk abba a fénybe, de el is kezdünk bízni benne, és összetöretettségünkbe halljuk az ő vigasztalását, hogy békesség neked, ne félj, mert a Krisztusért szeretlek. Akkor a szívünkbe olyan öröm lesz, és olyan hála, testvérek, hogy mi is oltárt építünk az Úrnak, és magunkat tesszük rá hála áldozatul. Magunkat adjuk az Úrnak, és azt mondjuk, itt vagyok, Uram. Tied a szívem, tied a testem, tied a lelkem. Használj, amire akarsz. Gedeonnak ez az oltár a hála áldozati oltár. Magát adja az Úrnak. Itt vagyok, Uram, a tied vagyok, és kész vagyok arra, amire küldesz engem. Ugyanígy vagyunk, testvérek. Ugyanígy vagyunk mi is. Az Isten megmutatja nekünk a dicsőségét, hogy bizalmat ébresszen maga iránt. Abba a pillanatban összetörünk. A bűneink miatt, a kárhozatra méltóságunk miatt, de az Úr azonnal vigasztal minket, ne félj, békesség neked. Krisztusért békesség neked, a véréért békesség neked. És amikor ezt mi megragadjuk, hogy az Úr békességgel van irántunk, megragadjuk ezt, abba a pillanatban öröm és hála tölti el a szívünket, és azt mondjuk imádságba az Úrnak, hogy itt vagyok, Uram, a tied vagyok. A tied vagyok, Uram. A negyedik pontra ugranék még át pár percre, amikor Gedeon itt tart, testvérek, hogy átadja az Úrnak magát, mint akit magához hódított az Úr, mint aki irán megbékélt az Úr. Ezután Gedeon kész arra, hogy átvegye az Isten parancsát. Mit mondott neki az Úr korábban? Menj ezzel a te erőddel és segítsd ki Izraelt Midian kezéből. Ez a megbízatás, világos parancs. Ezzel a te erőddel menj. Mondja neki az Úr, nem éríts kérd azt, hogy mit van, mit nincs. Hogy te mire vagy képes, mire nem vagy képes. A tehetséged, a tehetségtelenséged, a képességeid, a tudatlanságod, ne nézd. Ezzel a te erőddel, amit van, ahogy vagy, ezzel indulj. Ugyanígy kapták a parancsot a tanítványok, amikor Jézus mondta nekik, menjetek el a széles világra, és tegyetek rólam tanúságot. És ugyanúgy ment Pál apostol, azzal, amilyen volt. És ugyanúgy mehetünk mi is, testvérek, azzal, amink van. Nem mondjuk, hogy kevés, vagy sok, vagy micsoda, mindegy, hogy mi. Az Úr elküld minket is abba, hogy végezzük el a magunk szolgálatát a magunk helyén. Az embertársaink javára és az Istenünknek a dicsőségére. Menj ezzel a te erőddel, indulj, csak ne ülj ott passzívan. Akkor, testvérek, a parancs után Isten eléri azt is, hogy Gedeon szíve már most megbátorodik. Fölbátorodik. Azt mondja neki az első bátorítással Isten, hogy te szabadítod meg Izraelt Midian kezéből. Ez egy bátorítás, ugye? Ez egy lefutott dolog, Gedeon. A győzelmed biztos. Te megszabadítod. Ha Gedeon hozzáfog a dologhoz, tudhatta előre, hogy ez nem egy vesztes dolog lesz, amibe belefog. Hanem ez egy győztes dolog. Nem, nekünk is tudhatja a szívünk. Ha az Úr elküld minket az ő szolgálatába, akkor azt mondja nekünk, hogy győzni fogsz. Végig fogod ezt vinni. Mert miért? Mert ez egy lefutott dolog, mert én ezt így akarom, és kész. És az Úr utána azt mondja Gedeonnak, hogy egy második bátorításként, hogy nem de én küldelek téged. Nem de én küldelek téged. Hát én küldelek. Hát tudod, ki vagyok én? Láttad a dicsőségemet? Hát én küldelek. Én veled vagyok. Jézus ugyanezt mondja a tanítványainak. Figyeljétek meg ezeket a párhuzamokat. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek és tegyetek tanítványokká. Én küldelek benneteket, akinek a hatalma mindenek fölött álló. Bennünket is az Úr küld, testvérek, a mindenható Jézus. Én küldelek. Ja, az más, mondjuk. Ha te küldesz, akkor jó. A harmadik biztatás. Azt mondja Gedeon, Uram, mivel segítsem meg? Mivel segítsem én meg a népemet? Az Úr azt mondja neki, én veled leszek. Én veled leszek. Már a harmadik biztatást adja neki az Úr, hogy fölbátorítsa őt. Nem csak elküldelek, hogy menj, aztán ott magadra hagylak, hanem én ott leszek melletted, és rám mindig számíthatsz a küldetésben. Ugyanúgy vagyunk testvérek mi is. A tanítványok is így voltak, nem mondom már őket is, mert Jézus mindig velük volt. Mondta is nekik, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de ránk is vonatkozik, hogyha az Úrban bízunk, akkor az Úr küld minket a szolgálatba, és megbátorít, és azt mondja, hogy indulj, te megszabadítod a győzelemed biztos. Miért? Mert én küldelek. De én veled is leszek. Ott leszek melletted az erőmmel, és megsegítelek téged, hogy el tud végezni azt, amire küldtelek. És az Úr eléri testvérek ezekkel a szavaival, hogy Gedeon egészen rákoncentráljon. Figyeljétek meg! Gedeontak teljesen kellett az Úrra figyelni. A gondolatainak, a hitének, a szívének, a középpontjába az Úr kellett, hogy álljon. Csak így tudta elvégezni azt a küldetést, amire elküldte az Úr. Csak így tudta elvégezni. Nem szabad volt magára nézni, hogy én mi vagyok, meg milyen nem vagyok. Nem volt szabad nézni az emberekre, akik körülötte voltak, még a saját népe tagjaira se. Nem volt szabad nézni az ellenségre, aki rájuk támadott, hogy mennyien vannak, meg milyen erősek, meg mi. Nem volt szabad neki, egyedül egy valakire kellett figyelni, koncentrálni, az Úrra magára. És ezzel mi is ugyanígy vagyunk, testvérek, ha az Úr küld minket valami szolgálatba, valami feladat teljesítésére, akkor nekünk az a figyelmünk első fókuszába ő kell, hogy álljon. A seregek ura, a megváltója, aki hatalmas és aki mérhetetlenül szereti. Az Úrra kell néznünk, ugye így mondják a zsoltárokban, és az Úrra néztem szüntelen, és ezért nem rendülök meg. Az Úrra néztem, és ezért nem velem van az Úr, és ezért nem fogok megrendülni. Teljesíteni fogom a küldetést. Ha nézek önmagamra, mondja az egyik halleluja, akkor leroskadok. Ha tekintek Jézusomra, akkor új erőt nyerek. Hát ez a feladatunk, testvérek. Nézzük az Urat, és erőre kapunk, és megbátorodik a szívünk. No, látjátok ezt a csodálatos dolgot, hogy Isten ennek a szerencsétlen Izraelnek, amelyik itten hitetlenségében nagyon mélyre esett, nagyon mély krízisbe és válságba esett, az Isten küldött egy prófétát először, aztán másodszor küldött nekik egy hétköznapi embert, egy Gedeont. De mielőtt ezt a Gedeon testvérek Isten beküldte volna a munka sűrűjébe, hogy így mondjam, előtte ezt az embert felkészítette. Ez ugyanúgy van, testvéreim, mint a katonaságnál, mind a mai napig. Nincs olyan, hogy valaki jelenti, én katona akarok lenni. Jó, gyere gyorsan, aztán nyomás a frontra. Nem így működik. Azt a katonát föl kell készíteni. Azt meg kell bátorítani, meg kell tanítani dolgokra, alapdolgokra, minden szépen ki kell képezni. Az Úr se küldte úgy Gedeont, hogy na Gedeon, te szabadítod meg, na sipírc, menjél. Nem, először Gedeont az Úr szépen személyesen fölkészítette. Először is azt mondja neki, na figyelj, én vagyok a seregeknek az ura, én vagyok a főparancsnok, a te szíved az enyém kell, hogy legyen. És magának hódítja az ő szívét. Nem lehetsz gyáva, fölbátorítja a szívét. Gedeon odaszánja magát egészen az Úrnak. Itt vagyok, Uram, te, a tied vagyok, aki békességben vagy velem az áldozatért. Itt vagyok, én is áldozat vagyok akkor, a te neked áldozom magam mindenestől. Kész vagyok a küldetés teljesítésére. Gedeont az Úr teljesen fölkészíti, gatyába rázza, hogy így is mondhatnánk, gatyába rázza, hogy alkalmas legyen arra a szolgálatra, mi majd látjuk, hogy egyáltalán nem volt egy könnyű szolgálat neki. Hát engedjük, testvérek, hogy az Úr minket is gatyába rázzon, fölkészítsen a küldetésünk teljesítésére. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te olyan dicsőségesen megjelentél ennek a Gedeonnak, és olyan kegyelmesen, hogy elrejtetted ezt a dicsőséget. És köszönjük néked, hogy azért mutattad meg neki magadat, hogy magadhoz békítsd az ő szívét, az ő lelkét. Irántad való gyermeki bizalomra neveljed és tanítsad őt. És arra rávegyed, hogy egészen odaszánja magát neked. Köszönjük, hogy velünk is ugyanígy cselekszel, hogy fölbukkansz az életterünkbe, a gondolatainkba, azért, hogy először is megnyerd a szívünket, hogy magadhoz békíts, hogy rábírja arra, hogy odaszálljuk neked magunkat azért az áldozatért, amit Krisztus mutatott be helyettünk és érettünk. Segíts minket, hogy most is hadd értsük meg azt, hogy békességbe lehetünk veled, ő érette. És segíts arra, Úrunk, hogy odaszálljuk magunkat hálából és nagy örömmel neked arra a küldetésre, amire te akarsz elküldeni. Segíts bennünket, Úr Jézus Krisztus, hogy a szívünk egészen a tied lehessen. És hadd bátorodjunk meg a te ígéreteidtől, a te bátorító szavaidtól, hadd kapaszkodjunk bele azokba, hogy teljesítsük azt, amire küldesz minket. Köszönjük néked, hogy senkit nem küldtél el úgy, hogy föl ne készítetted volna, egészen alkalmasan ne tetted volna a szolgálatra. Köszönjük, hogy minket is fölkészítesz, és alkalmassá teszel a nagy küldetés végrehajtására. Kérünk téged arra, hogy taníts még majd tovább minket a történet által, és add, hogy ebben a mai világban mindnyája lehessünk olyan hétköznapi, de mégis benned bízó hétköznapi emberek, mint volt Gedeon a maga idején. Segíts, hogy mi is lehessünk olyan emberek ki, akik népüknek, környezetüknek a szabadulására hasznára vannak, de akik elsősorban a te dicsőségedet munkálják ebben a mostani világban. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk és rád bízhatjuk. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, légy a betegeinkkel, légy a szenvedő testvéreinkkel. Külön kérünk azokért, akik most Kárpátalján vannak, szerettük temetésén. Kérünk, hogy a te vigasztaló szereteteddel öleld körül az egész családot. Kérünk téged arra, hogy tekints a gyerekeinkre, öled őket magadhoz, és vonjad a szívüket magadhoz minél előbb. Kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezeti életünket, gyülekezeti alkalmainkat, mindazokat, akik idejönnek közén, kicsik és nagyok. Kérünk, hogy tégy bennünket egy mozgó gyülekezetté, egy benned hívőt, értett harcoló, értett szolgáló gyülekezetté, amelyik nem önmagáért van, hanem amelyik tud a te dicsőségedért és más emberekért lenni. Kérünk, áldj meg bennünket, és te mobilizálj újra és újra bennünket a bizonyságtételre, a rólad való tanúságtételre. Köszönjük néked, hogy meghallgatott könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután házaspáros alkalom lesz. Délután 4 órakor itt a gyülekezetben leszünk, és a gyerekvigyázás is itt lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ugyanúgy a jövő héten a szokott időbe kerülnek megtartásra az alkalmaink. Külön kiemelem, hogy hétfőn délután 14:30 nyugdíjas délután lesz. Szeretettel hívjuk az idősebb testvéreket erre az alkalomra. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap a Calvin téri lelkipásztor Juhász András hirdeti az igét közöttünk, mert el kell menjek én magam is most már Nagysolymosba. Ott fogok majd Isten segítségével igét hirdetni. És a kis küldöttségünk vonul egyébként, vagy 4-5 autóval, tehát többen azért nem lesznek itt jövő vasárnap, mert ott járunk. Kérjük a testvéreket, hogy gondoljanak majd az ottaniakra, az ottani látogatásunkra, és kívánjuk, hogy itt is áldott alkalom legyen a jövő vasárnap. Hirdetem azt, hogy április 28-án délután 16 órakor anyák napi délután lesz, az a címe, hogy együtt anyukával. Anyukák és nagymamák, mindenkit szeretettel várunk. Sőt, van egy ötlete a feleségemnek, amit külön kért, hogy nyomatékosítsak, hogy tudnélik, ha van a környezetünkben egyedül élő anyuka vagy nagymama, akinek a gyerekei vagy nincsenek, vagy nagyon távol vannak, esetleg próbálják becserkészni a testvérek és elhozni ide. Tehát mondjuk így hoz magaddal egy másik anyukát vagy nagymamát, ha jössz, aki a közeledben van, aki szívesen eljönne erre az ünnepségre. Jöjjetek, kedves anyukák és nagymamák, és hozzatok valaki mást is. Próbáljuk meg ezt a megszólítást. Hát, ha jönnének egy anyáknapi délutára. Egyúttal még egy kérés szól arra az április 28-ai kis találkozóra. Aki jön, aztól azt kérjük, hogy hozzon magával egy kalapot, vagy sapkát, vagy valami olyan ilyen fejrevalót, amihez egy szép emléke fűződik. Tehát ezt kérné még a feleségem, hogyha április 28-án jöttök, akkor hozzatok, illetve hozzanak a testvérek egy kalapot, sapkát, fejfedőt, amihez valami szép emlékük fűződik. Majd kiderül az is, hogy erre miért van szükség. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy szeretném itt a presbitérium nevében is megköszönni azoknak, akik az elmúlt hétvégén az iskolákban részt vettek a beiratkozáskor, és segítettek az ott érdeklődőknek a hittan beiratással kapcsolatban. Egyelőre még csak egy iskolából jeleztek vissza, a Csikós iskolából ott egy valaki jelentkezett református hittanra, és az pedig a Kálvin térre járt eddig, és ezután is oda szeretnének járni. Tehát a többi iskolából nem kaptunk még visszajelzést. Majd jövő héten ez is megérkezik. Nem túl sok emberre számítunk a beérkezett jelzések alapján, de olyan jó, hogy ki tudtunk menni, ott voltunk az iskolába, akit ez érdekelt, annak tudtunk tájékoztatást adni. Azért hadd mondjam itt zárójelben, hogy akármilyen gyászos eredmény is születik itten Szegeden, vagy akár országszerte, azért vannak falvak az országban, ahol az erkölcstan oktatás kiszorult az iskolából. Például Tápió Szele, Újszilvás községekbe, most múlt héten beszéltem a lelkészes, mondja, hogy ott nem jelentkeztek erkölcstanra, csak hittanra jelentkeztek, vagy katolikusra, vagy reformátusra az iskolába. Úgyhogy valószínűleg, hogy ilyen falusi szinten azért több helyen van ennek valami értelme, valami eredménye is. Hát imádkozzunk, hogy az Úr jót hozzon ki ebből. Annyit hirdetek még, hogy látom itt egy plakát. A Biblia Szövetségnek a budapesti bibliaiskolája felvételt hirdet a szeptemberbe induló képzésre. A jelentkezési határidő ez év május 31. Aki szeretne egy ilyen több éven keresztül tartó, intenzívnek mondható bibliaiskolai tanfolyamon részt venni, annak ezt szeretettel javaslom, és akit ez érdekel, annak itt van egy honlap, egy e-mail cím, lehet érdeklődni, de én magam is tudok némi felvilágosítással szolgálni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záróénekünket lapozzuk fel. A 445. éneket, és ezzel válaszoljunk Isten igéjének üzenetére. 445, és ennek énekeljük a két utolsó versét. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. 445, 5. és 6. versét énekeljük. Utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük. Áldás békességet kívánok!